Ez jellemző a Fideszre, hogy nem enged el ügyeket. Ebből szerintem nagyon sokat tanulhatna bárki más ellenzéki oldalon, hogy ha van egy ügyük, akkor azt viszik. Ha ez az ügy, ez a külföldi pártfinanszírozás fölvetődött, akkor ezt nem engedhetik el, mert akkor saját magukat komolytalanítanák. Tehát ebben menni kell tovább.
Ez az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai beszélgetőtársam Lakner Zoltán politológus, én Vovesz Tibor vagyok. Korán kezdődött a kampány, és nem csak az ellenzéki politikusokat háborúpártiként bemutató kormányközeli plakátkampányra gondolok, hanem az ellenzéki oldal is valamifajta aktivitást vagy mozgolódást mutat. Úgy tűnik, hogy a háború ellenes retorikára épít a Fidesz, és ezzel már nyertek egy választást, erős kártyának bizonyult. Miért kell már most, egy évvel a következő választások előtt bevetni ezt a kártyát? Ki fog tartani az érdeklődést a hátralévő majdnem 12 hónapban?
Kézenfekvőnek tűnik a válasz, hogy állandóan kampány van. A kormány számára fontos témák iránti érdeklődés megtartása az egy folyamatos törekvés a kormány részéről, és azt hiszem, hogy a mostani helyzetben pedig különösképpen érthető, tehát azért csökken ugyan az inflációnak a tempója, de hát 3/4 éve 20%-ot meghaladó az árszínvonal emelkedés, azért ez egyetlen kormány támogatottságának sem szokott jót tenni, tehát a kormány ilyenkor két dolgot tud csinálni. Igyekszik a felelősséget áthárítani más szereplőkre, illetve igyekszik
talán olyan... egy olyan témát, amivel el tudja ezt fedni.
Így van, ez a másik, hogy megpróbál olyan témát találni, amivel ezt el tudja fedni, és ugye Magyarországon a fogyasztók nagyon árérzékenyek, tehát azt gondoljuk, hogy őket igenis érdekli, hogy megélhetési problémák vannak, és ez meghatározza a hétköznapi hangulatokat, elégedettségüket, de ha az a mondandó jelenik meg a kormány részéről, hogy itt állunk az atomháború küszöbén valakiknek a hibájából, akkor ahhoz képest már is nem lesz annyira érdekes, hogy mennyibe kerül a trapista sajt, mert akkor az válik lényegessé, hogy van itt egy kormány, amely áll a vártán és megakadályozza, hogy Magyarország háborúba sodródjon. Tehát ez a fajta felkorbácsolása és magas szinten tartása az indulatoknak, ez hát sajnos átlátható, racionális, bizonyos megfontolások szerint racionális politikai célokat szolgál, és sajnos arra is rámutat, hogy ezeknek a céloknak a kormány tényleg kész bármit alárendelni, mert hogy ugye ennek az a következménye, hogy a szövetségi rendszerekbe való integráltságunk az gyengül, ennek hatása van arra, hogy mennyire férünk hozzá az EU-s pénzekhez, hogy mi történik Magyarországnak nem csak a NATO vagy EU szövetségesi viszonyaival, hanem azokkal a szövetségen belüli szoros baráti szálakkal, amelyek Magyarország számára fontosak. Szóval mindent bedob a kormány, vagy mindent odadob, jobban mondva, azért, hogy a támogatottságát fönntartsa. És az meg egy harmadik dolog talán, hogy amennyire én emlékszem a magyar politikai viszonyoknak az alakulására, mindig egy kérdés volt, hogy igazából mikor van jókor egy választás, mármint egy önkormányzati vagy egy európai parlamenti választás, két parlamenti választás között. Régen ugye az volt a meggyőződés, hogy milyen nagy baj, hogy az önkormányzati választás az ősszel van, a tavaszi országgyűlési választáshoz képest sokáig ez volt a szokás, mert hogy akkor a kormány még fél évig nem kezd el kormányozni, mert az önkormányzati választás szempontjait tartja nagyon fontosnak. Én nagyon fiatal politikai elemzőként is azt gondoltam, hogy ha ciklus közepére kerül az önkormányzati választás, akkor az persze jelentheti azt is, hogy két évig csak kampányolni fog a kormány, és nem fog igazán fontos politikai döntéseket hozni, vagy olyan fontos politikai döntéseket fog hozni, amelyek szolgálják az ő önkormányzati választási érdekeit. Szóval, hogy ebben nincsen valójában igazán jó megoldás, és az pedig, hogy az ellenzék, majd egyébként kíváncsi leszek a kérdésed kapcsán arra, hogy mit tekint ez ellenzéki politikai aktivitásnak, de az, hogy az ellenzék esetleg ráfordul az önkormányzati és az európai parlamenti választásra, szerintem azért volna lényeges ez a 2006-os tapasztalat, hogy akkor a Fidesz nem csak támadta az összödi beszéd miatt amúgy is nagyon erősen és hirtelen romló hitelességű kormányoldalt, hanem rögtön egy feladatot is tudott adni a saját választóinak, hogyha ezzel nem tiltakozni akarsz, akkor el kell menned voksolni, és oda kell húzni hozzánk az X-et. És igazából én tulajdonképpen még mindig azt hát hiányolom, vagy hát legalábbis furcsálom, hogy az ellenzéki oldal miért nem mond valami ilyesmit sokkal határozottabban 9-10 hónappal a következő választás megelőzően, hogy tud aktívan tenni valamit a választópolgár, ha elégedetlen, tud az ellenzékre szavazni, tehát lehetne adni egy ilyen feladatot, és ilyen értelemben perspektívát a saját híveiknek, hogy hát nem csak otthon lehet busongani, vagy nem csak egy tüntetésre lehet kimenni, hanem volna itt egy cél, amit szerintem az ellenzék saját érdekében az állna elkezdene ténylegesen felépíteni.
Ez a tematizálás azért valahol megjelenik a DK részéről, akik elkezdték összekötni a kormánypártot, a Fideszt a magas árakkal. A másik oldalon, vagy az ellenzék többi részén pedig valóban egyfajta tétovázás látszik, mert nem hiszem, hogy a Láncid kérdés, ezt a múltkor beszéltük is, hogy ez egy elég erős téma arra, hogy összeterelje az ellenzéki szavazókat egy oldalra, vagy ugyanígy mondhatnám a Jobbik bejelentését, hogy külön fognak majd indulni a többi ellenzéki pártól mindenféleképpen az önkormányzati választáson. Erre értettem azt, hogy valami fajta mozgolódás van.
Hát a külön indulás szerintem bizonyos értelemben ugye az inverze a korábbi összefogás retorikának. Tehát szerintem azt helyesen érzékelték az ellenzéki pártok egy ponton túl, hogy önmagában az összefogás követelésnek a teljesítése az még nem politikai üzenet, de ennek a visszája is igaz, a külön indulás bejelentése sem politikai üzenet önmagában. És hát igen, azért ezt lehet látni, vagy hát valamennyire le lehet tapogatni, hogy zajlanak bizonyos pártok között tárgyalások arról, hogy akkor most közös listán induljanak-e 2-3-an az európai parlamenti választáson, vagy sem, de igazából ez még ugye mindig nem szól a tartalomról, amit említettél másik irányt, a Láncidat, ott szerintem az érzékelhető, hogy ugye ez a fővárosi lakógyűlésnek a folyamat, ami lezajlott, ez szerintem sokkal inkább arról szól, hogy Karácsony Gergely a saját politikai karrierjét, ezt nem pejoratíve mondom, a saját politikai karrierjét most már tényleg arra az egy lapra tette föl, hogy ő főpolgármesterként újra választatja magát, nincsenek miniszterelnök jelöltségi kalandok, kifejezetten mint városvezető pozícionálja magát, nyilván ezzel alapvetően az ellenzéki szavazókhoz szól. Szerintem ez egy módja annak egyébként, hogy bevezessen akár szakpolitikai témákat, tehát mondjuk zöldügyeket föltegyen a politikai témáknak a listájába, és ezzel a politika identitását is demonstrálja, egyben formálja valamelyest a közgondolkodást is, de ezek egyértelműen fővárosi kérdések.
Tehát ő letett arról, hogy országos politikus.
Hát én legyen. Úgy látom legalábbis, hát egy fiatal ember velem egy idős, hogy ilyen ambíciója most éppen nincsen, és szerintem az ő részéről ez racionális, tehát annyi felé ment Karácsony Gergely az elmúlt másfél évtizedben, hogy neki most tényleg a főpolgármesteri újraválasztás az, ami maradt a politikai továbbélés lehetőségeként, és erre az esélye megvan. Ennek viszont ugye az a következménye, hogy ebben az ellenzéki párt palettán tenni készül, az kizárólag a fővárosi koalíciónak a egyben tartására és tovább működtetésére vonatkozik, és sokkal kevésbé az országos szintű együtt meg külön indulásoknak a meghatározására.
Maradjunk még egy kicsit a fővárosi helyzetnél. Mennyire vehető komolyan az a bejelentés, vagy az a felvetés, hogy a kormány szóvivőből Szentkirályi Alexandrából lenne esetleg egy kormánypárti főpolgármester jelölt?
Hát annyiból komolyan vehető, hogy kell egy jelölt majd a kormány oldalnak, és én azt hiszem, nem látok bele, és nincs is nagyon módunk ezt azért, akik dolgozunk a médiában, naponta küzdünk ezzel, hogy alig lehet hozzáférni fideszes döntéshozókhoz, és nagyon nehéz megmérni, hogyha valaki beszél is egy újságírónak, akkor az milyen súlyt képvisel. Zárójel régebben mondjuk, amikor az MSZP vagy az SZDSZ voltak a kormánypártok, akkor ilyen értelemben sokkal jobb dolga volt a sajtónak. Akkor is el lehetett téveszteni, hogy milyen hitelességű a forrás abból a szempontból, hogy mennyire van közel a döntéshozatalhoz, de sokkal több információ állt rendelkezésre. Zárójel bezárva, szóval én azt tartottam igazán esélyes formulának, hogy Hűrjes Balázsból próbálnak főpolgármester jelöltet csinálni, de hát az, hogy ő elvesztett egy egyéni választókerületet egy olyan helyen, ahol egyébként korábbi tudásunk alapján egy fideszes jelöltnek győznie kellett volna, ez azt hiszem, hogy őt diszkreditálta ebből a versenyből, és hát akkor így maradtak másféle versenyzők. Őszintén szóval én nem látom azt, hogy Szentkirályi Alexandra mitől lenne olyan súlyú politikus, amitől ő főpolgármesterként elindulhatna. Ugye a főpolgármesteri cím az a legtöbb szavazót mozgósító közvetlen választásról szól Magyarországon.
Tehát elég egy személyre építő személy.
Hát igen, ehhez azért kell politikai súly, és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőségét mondjuk nagyon nehezen tudnám összevetni, hogy egy korábbi fideszes példát mondjak, Borokai Gábor 98 és 2000 között, kettő közötti kormányszóvivőségével, akkor ez a poszt sokat jelentett. Rangja volt, a kormányszóvivőtől lehetett hallani tényleges bejelentéseket, hát most Gulyás Gergely jelenti be a dolgokat a kormányinfón, Szentkirályi Alexandra inkább a TikTokon jeleskedik, és időnként kénytelen olyan videókat is mondjuk a Covid idején közé tenni, amelyeket egy héttel később a saját kormánya cáfol meg, vagy csak néhány nappal később a saját kormánya cáfol meg, én ezt nem látom őszintén, ez olyan nagyon jó indító pozíciónak. Vannak izgalmas személyes, gazdasági, politikai bekötöttségek, amelyektől ő akár lehetne egy esélyes jelölt, de politikai súlyt én mögötte nem látok, még Vitézi Dávidot szokták emlegetni, de erről én pontosan ugyanannyit tudok, mint bárki más, tehát hogy vagy igen, vagy nem. Az, hogy most őt a Lázár Jánossal való politikai verekedés esélyesebbé teszi-e vagy sem, ezt is nagyon nehéz volna lemérni, de őszintén szólva, hogyha itt nagyon presszionálnának, hogy tudok-e egyáltalán harmadik, vagy ez három volt, negyedik, vagy ötödik nevet mondani, akkor már ezzel komoly bajban lennék, miközben ezt a három nevet is, akiket elmondtam, hát nem látom olyan különösebben esélyes jelölteknek.
Előfordulhat, hogy ez is megerősíti azt a feltételezést, hogy a Fidesz elengedte a főváros 100%-osan teljesen.
Ezekkel a megfogalmazásokkal én azért nem szoktam egyetérteni, mert szerintem a Fidesz nem így viszonyul a hatalomhoz, hogy bármikor bármilyen győzelmi lehetőséget vagy befolyásszerzési lehetőséget szándékosan kiengedne. Az egy másik lehetséges értelmezés, hogy hát nyilván próbálkoznak, de ha nem találnak megfelelő jelöltet és elvesztik ezt a választást, akkor majd arra a helyzetre igyekeznek berendezkedni, hát valakit oda fognak állítani, valakit, aki feláldozható, meg fognak tenni érte sok mindent, hogy rajta keresztül legalább a Karácsony Gergely hitelességét igyekezzenek alásni, de hát azért a kormánynak számos egyéb eszköze is van, ugye hát a fővárossal szembeni forráskivonás eddig is komolyan működött, most úgy tűnik, hogy már a főpolgármester választásnak az eltörlése, mintha nem lenne az asztalon, talán az megtörtént volna már, hogyha
ez lenne a szándék.
Hogyha ez lenne a szándék, de azt hiszem, hogy a kormány együtt tud élni egy ellenzéki főpolgármesterrel is. És hát aztán, hogy mi történik a kerületi vezetésekben, azért megint egy másik kérdés. Sőt, még szerintem az ellenzéki, amennyire én tudom, az ellenzéki polgármester jelöltekkel kapcsolatos mérések azt jelzik, hogy a legtöbbjük népszerű, viszont az egy kérdés, hogy meg tudják-e mindannyian tartani a képviselőtestületi többségüket, és mondjuk a budavári önkormányzat példája jelzi az elmúlt hónapokból, hogy akár csak egy egál, vagy egy-két fős fideszes többség is tulajdonképpen meg tudja bénítani egy ellenzéki polgármesternek a munkáját. Ez is egy verzió, mondom, én nem hiszem, hogy a Fidesz bármit elengedné, én ezt semmilyen politikusnak nem javasolnám, hogy eleve adjon föl versenyt, de hogyha nem találnak jelöltet, akkor más eszközökkel próbálják majd megnehezíteni az ellenzéki vezetés munkáját.
Amikor az ellenzéki aktivitást említettem, akkor azt írtam még föl itt magamnak a jegyzeteimben, hogy újpesti padgét. Hogy Újpesten kialakult egy vita az ottani kutyapárt és a DK képviselője között, hogy érdemes olyan padokat telepíteni a főtérre, amin le lehet feküdni. Ugye az egyik oldal azt mondja, hogy a hajléktalanokat akarják távol tartani, a másik oldal azt mondja, hogy ez egy eléggé embertelen húzás. Tehát itt kell keresni mondjuk az ellenzéki mozgolódás, vagy a helyi mozgolódás kulcsát, vagy ez gyakorlatilag csak egy vihar a pohárvízben, és nincsen igazából jelentősége.
Amennyire én emlékszem, ebbe ellenzéki önkormányzatok is már az elmúlt 11 néhány évben többször beleszaladtak, ugye volt a 2010-es évek elején, nem tudom szebben mondani, hajléktalan mentes körzetek kialakítása történt. Én ezzel személy szerint, nekem szociálpolitikus a második diplomám, mélységesen nem értek egyet.
Ugyanakkor, amikor a akkori főpolgármester igyekezett kiszorítani a hajléktalanokat a budapesti közterületekről.
És hát a kerületi szinten is kijelölték azokat a kvázi körzeteket, ahol hát úgymond életvitelszerűen nem lehet tartózkodni, mint hogyha ez bárkinek a hobbija lenne, és nem kényszerszülte szituációként alakulna ez ki, és hát az ilyen egyszemélyes padoknak az elhelyezése is egyébként egy régebbi trend, tehát úgy tűnik, hogy ez most ért el Újpestet, és ugye sokszor, és ide akartam kiukadni, az ellenzéki polgármesterek is úgy értékelték ezt a dolgot, hogy hát szép dolgok az emberi jogok, meg a szociális kérdések, de sokkal fontosabb az ő számukra, hogy a ténylegesen szavazó állampolgáraikat zavarják a hajléktalanok, és ezért inkább a hajléktalanokon ütnek egyet, hogy kiszolgálják a szavazóikat. És igazából itt most ez történik, és ugye a hajléktalanokat még oda tologatják egymás között, és szóval, hogy menjen át a másik kerületbe, vagy a főváros foglalkozom velük, de hát a főváros az kerületekből áll, és ez az egész ügy ez gazdátlanná válik, és ezekkel a szerencsétlen sorsú emberekkel igen kevéssé foglalkoznak, viszont...
Politikai eszközé válnak.
Így van, pontosan. Na most az, hogy itt a DK meg a kutyapár csap össze, vagy vitatkozik, aznak talán valóban van önmagán túlmutató jelentősége, hiszen a DK úgy definiálja magát, mint az ellenzék vezető pártja, ami igaz, néha úgy is definiálja magát, mint az ellenzék domináns pártja, ez szerintem nem igaz, tehát az ellenzéki térfélen sincs olyan ereje a DK-nak, amitől dominálná a politikai közegnek a mozgását, és a kutyapárt most már azért hosszú ideje elég erős a közvélemény kutatásokban, elmarad a DK-tól a támogatottság, az egyértelmű, de a Momentummal például komoly fejfej melletti versenyben vannak, és ugye a kutyapártnak az a pozíciója, hogy ők erősen Fidesz, illetve rendszerellenesek, de erősen ellenzék ellenesek is, már csak azért is, mert hogy a úgymond hagyományos ellenzéket, rajtuk kívülálló ellenzéket a rendszer részeként definiálják, és ez megjelenik politikai nyilatkozatokban, és megjelenik tulajdonképpen magatartásbeli elemekben is, tehát a választott eszközökben, nem konvencionális politizálási módszerekben, és akár abban is, hogy ilyen szakpolitikai kisebb-nagyobb ügyekben is mernek konfrontálódni a többi politikai párttal. Érdekes lesz ennek a következménye amúgy, mert az európai parlamenti listán indulva, külön indulva a kutyapárt szerintem esélyes a mandátum szerzésre. Hogy ez mit fog csinálni mondjuk a fővárosi kerületekben, hogy bevonható-e a kutyapárt a megegyezésekbe vagy sem, vagy éppenséggel van-e olyan politikai erejük, most ugye Kovács Gergely bejelentette, hogy elindul Pokorni Zoltánnal szemben, van-e olyan politikai erejük, hogy ők tudják arra késztetni a többieket, hogy velük szemben ne állítsanak jelöltet, és a kutyapárt lehessen az most először, amely egy az egyben a Fidesszel versenybe tud szállni. Ez a következő 6-8 hónapnak lesz a kérdése. Ilyen szempontból a kutyapárt pozíció szerintem jelentősen megváltozott, és akár szanszuk is lehet arra, hogy néhány helyen a kutyapárt legyen az ellenzék jelölt állító pár, de hát ez egy politikai meccs, aminek az eldőléséhez pontosan ilyen konfliktusok vezetnek, és ezt a DK-nak kell a legjobban tudnia. Gyurcsány Ferenc korábban nyilatkozott arról, hogy azok az integrációs folyamatok, amelyek egy ellenzéki térfélen kialakulnak, azok mindig konfliktusokon keresztül alakulnak ki. Neki ebben igaza van, hosszan tudnék beszélni, kedvenc témáim közé tartozik, hogy François Mitterrand hogyan hozta össze az Egyesült Baloldalt Franciaországban 15 év kemény munkájával, ott elég sok pártot sikerült lenyelni, meg kipöckölni, szóval, hogy azért ez nem úgy megy, hogy megállapodnak egy asztalnál, és mindenki szeret mindenkit, viszont hogyha a DK például ezt a dominancia kísérletet folytatja, akkor azzal is számolnia kell, hogy aki nem akar az ő szabályai szerint játszani, ezt sem pejoratíve mondom, akkor azok a szereplők pedig viszont konfliktusokat fognak kezdeményezni velük szemben.
Térjünk még vissza a kormány oldalra egy kérdés erejéig. Az utóbbi hetek híre volt, hogy az ÁSZ belengetett egy 3,3 milliárdos bírságot a parlamenti választások kivizsgálása után a Mindenki Magyarországa mozgalmának kampányköltései miatt, és nagyon gyorsan elterjedt, hogy hát ez egy akkora mértékű bírság, amely kiürítheti a kasszát az ellenzéki oldalon. Mi lehet az oka ennek a belengetett bírságnak? Fél a kormánypárt? Láttunk már arra példát, hogy egy politikai ellenfelet gyakorlatilag megsemmisítettek egy hasonló döntéssel, lépéssel. Most mivel nézünk szembe?
Ugye a Jobbiknak volt egy komoly, vagy a Jobbik ellen volt egy komoly pénzügyi szankció 2017 végén. Ugye ilyenkor nem az történik, hogy, bocsánat, csak még ez a gondolathoz tartozik, hogy akkor Vona Gábor egy nyílt kihívást intézett Orbánnal szemben, és mind Vona Gábor ellen egy karaktergyilkosság folyamattal, mint pedig a Jobbiknak a működtetésével szembeni támadással reagált erre a Fidesz. Tehát, hogyha van kihívó, akkor igazán látszik, hogy itt egy autokrácia eszközparkját vetik be, tehát hogy ez nem egy demokratikus versengés, ahol ilyesfajta eszközöket lehet.
De hogyha már ezt az elhoztad, akkor most mit látnak? Tehát nagyon, most ki az ellenfél?
Abszolút, nagyon jó a kérdés, pontosan. Ez számomra is nagyon elgondolkodtató, hogy hát már említettem, hogy 3/4 éve 20% fölötti infláció van, és tulajdonképpen be vannak fagyva a párterő viszonyok, tehát az ember azt gondolná, hogy igazából el van ez a rendszer magában. Én egyrészt azt hiszem, hogy ez a... Szóval ez a NER-nek a természetéről sok mindent elmond. Szóval itt nincs jól lakottságérzés. Tehát, tehát ez egy ragadozó természetű politika, aminek mindig van éhségérzete. Azon kívül van egy konkrét ügy, ez jellemző a Fideszre, hogy nem enged el ügyeket. Ebből szerintem nagyon sokat tanulhatna bárki más ellenzéki oldalon, hogy ha van egy ügyük, akkor azt viszik. Ha ez az ügy, ez a külföldi párfinanszírozás fölvetődött, akkor ezt nem engedhetik el, mert akkor saját magukat komolytalanítanák.
Tehát ezzel igazolják a korábbi vádat.
Így van, tehát ebben menni kell tovább előre, tehát szerintem ez is lényeges. Nagyon fontos az is, hogy szintén, ahogy arról beszéltünk, a megélhetési nehézségek kitakarása érdekében szükség van ugye egy aktuális külső ellenség felmutatására. Erre is jók ezek a guruló dollárokról szóló különböző propaganda akciók. Tehát ezt az ügyet is vinni kell tovább, hogy ez a kitakarás továbbra is fennmaradjon. És akkor van talán egy negyedik dolog, ez pedig a fenyegetettség érzetnek a fenntartása az ellenzék felé, hogy...
Valamifajta fegyelmező.
Érezzék, hozzá? Hogy mind, bármikor bármit meg lehet velük csinálni. Hozzáteszem, az ellenzéki pártok már elszenvedtek egy költségvetési vágást idén év elejétől, ugye lefelezték a frakcióbüdzsét, ha jól emlékszem, a Fidesz részéről, a sajátjukat is, de hát ugye a Fidesznek bejárása van az államháztartásba, tehát őket kevésbé érintette ez. Tehát a frakcióbüdzséket már lefelezték a megszorításokra hivatkozva. Most pedig ugye a büntetés révén belengetik azt, hogy a pártoknak kevesebb pénzük lesz. Ugye még van egy harmadik forrás, a pártalapítvány, ahhoz még nem nyúltak hozzá, nem tudom, hogy arra kitalálnak-e majd valamit. Tehát frakció, pártámogatás, pártalapítvány támogatás. Szóval ezek együttesen adnak egyfajta magyarázatot, és talán arra is jó egy ilyen módszer, hogy hát ezzel megint csak jól össze lehet veszíteni egymással az ellenzéki szervezeteket, mert ugye most a pártok szidják az MMM-et, hogy hát ő nem is mondta, hogy ezek külföldi pénzek. Én fantáziám, mert egy kicsit meghaladja az, hogy egyetlen pártelnök sem tudott arról, hogy ezek a pénzek honnan jönnek, de az, hogy én mit gondolok, ez egy dolog, és hogy mondjuk jogilag mit sikerül bebizonyítani, az egy másik dolog, illetve hogyha a pártok ilyenkor én úgy tudom, hogy a számvőszék kommunikál azokkal a szervezetekkel, amelyeket ellenőriz.
Hát így derült ki, hogy fölmerültek ezek a gyanúk.
Tehát, hogyha van egy ilyen kommunikáció, és elindul egy alkú folyamat, akkor pedig a pártok hát nem tudnak más tenni, mint egymás rovására próbálhatják a rájuk eső részét, hiszen ugye ez a 6 pártra vonatkozna, ez a több mint 3 milliárd forint. Tehát ha valaki a magáit csökkenti, de a főösszeg nem változik, akkor valaki más büntetésének kell növekednie. Tehát ez is alkalmas arra, hogy a pártok közötti konfliktus, az ellenzéki pártok közötti konfliktus növekedjen, és hogyha ez csak néhány polgármesteri helyben lesz mérhető, vagy egy-két európai parlamenti mandátum elvesztésében lesz mérhető, már önmagában ez is megéri a Fidesz számára, most arról nem beszélve, hogy hát ez ilyen messzérvezető rendszerológiai kérdéseket vet föl, hogy még mi történik akkor, hogy ennek a büntetésnek ez az itt kilátásba helyezett összege, vagy akár ennek a fele teljesül, hogy akkor az nem egy olyan pont, amikor át kell gondolni azt, hogy mennyire éri meg ebben a parlamentáris bábszínházban részt venni, és mennyire nem, hiszen ugye a támogatás, az állami támogatáshoz való hozzáférés, ez egy komoly indok, hogy azért ezek kell benne lenni a különböző díszlet
elemekben, mint aminek a bizottságok.
Így van, mert hogy jön a pénz. Például. Hát ha nem jön a pénz, akkor szerintem ez egy másik szituáció.
A jelentősége messze elmarad az előbb tárgyalt témánál, de mert át szoktuk beszélni az elmúlt két hétnek az eseményeit, ezért megkérdezem, hogy mi a véleményed a nagy visszatérőkről, Borkairól és Csintalanról?
Örkény István tollára való fejlemények ezek. Szóval ezekben több bulvárelemet látok, mint amekkora valódi politikai üzenetet, bár nem akarom egyik szereplőt sem lebecsülni. Ha jól követtem az eseményeket, a Fidesz jelezte, hogy ők Dézsi Csaba Andrást.
Így van, tehát hogy Borkai független jelöltként ér vissza, és megmarad jelöltként a Fidesz jelöltjeként a jelenlegi polgármester.
És azért Borkai, hogyha ennek ellenére megpróbál függetlenként elindulni, akkor ugyanazt fogja kapni, mint bármelyik ellenzéki jelölt. Én emlékszem egy ilyen esetre.
Jó, ezt hogy érted nyilván... már, mint hogy karaktergyilkos, tehát a kormánypárt
oldalától? Abszolút arra gondolok. Volt ilyen már, nyilván nem egy Borkai ügyet követően, de most hirtelen az jutott ezzel, hogy a 11. kerületben és a 98-ban nyertes fideszes polgármester egy későbbi 2010-es években tartott önkormányzati választáson függetlenként elindult, és nem kapott számottevő mennyiségű szavazatot. Hiába volt korábban akkora támogatottsága, hogy nyerni tudott fideszes színekben, ez később semmit nem ért, ha nem állt mögötte a Fidesz, és egy ilyen kiélezett szituációban, állandóan kiélezett a szituáció, de egyre kiélezettebb, hogyha a Borkait úgy mérik be, hogy tényleg veszélyt jelenthet a Fidesz jelöltjére, akkor szerintem elég, hát szóval elég sok mindent a nyakába fog kapni.
Feltételezett, hogy Borkai indulása teljesen független a Fidesz szándékaitól.
Hát miután kiálltak Dézsi Csaba mögött, én nem látom azt, hogy nekik az lenne a hobbiuk, hogy megosszák a saját szavazótáborokat. Azt meg nehezen tudom elképzelni, hogy a győri ellenzéki szavazók most pont Borkai visszatérésére vágynának. Ugye Kubatovnak is, hát beszólt, hogy ilyen csúnyán fogalmazza a Borkai Zsolt, azért ezt én nem látom valahogy. Az én fantáziámat meghaladja, hogy ez a hivatalos Fidesz politikának valami elképesztően ravasz része legyen, hogy ők ezt így csinálják. Csintalan Sándor, illetően hát ez egy nagyon érdekes kérdés, én kutatóként is sokat foglalkoztam az MSZP-vel, ott sok minden elő tudott fordulni, és egyébként Csintalan Sándor egy meghatározó figurája volt a 90-es évek szocialista pártján, miközben ügyvezető alelnöke volt az MSZP-nek, tehát aki a szervezet operatív irányításáért felelős volt, ismert ugye a 94-es választás éjszakáján a bukfencezése, a örömében, talán a Hősök terén, hogy a győzelem feletti örömmámorban, és ugye onnan különböző politikai, és azt hiszem, hogy személyes megbántottságok vezették őt oda, hogy a Hír TV-n keresztül a Fidesznek a Holdudvarához tartozott, aztán Simicskán keresztül pedig a Fideszből való kiilleszkedésnek az útjára lépett. Én azt gondolom, hogy Csintalan Sándor egy önazonos figura, akinek vannak gondolatai világról. Abból a szempontból szerintem igen, hogy ő tényleg azt mondja, amit gondol. Most, hogy ezek a gondolatok egyébként koherensek-e azzal, amit ő 15 éve vagy 20 éve mondott, vagy persze melyikünk ért egyet teljes mértékben a 20 évvel ezelőtti önmagával, illetve abból a szempontból, hogy én nem tekintem őt kívülről irányított embernek, tehát ő az aktuális meggyőződését mondja, szóval ebből a szempontból igen, hitelesnek gondolom. Az, hogy az MSZP-nek a fölvirágoztatására teszi föl most a következő éveit, ez természetesen egy merész vállalkozás, és inkább azt hiszem, talán olyan értelemben mutat rá az MSZP-nek a folyamatos krízisére, hogy és talán bizonyos értelemben az ellenzéknek is a folyamatos krízisére, hogy nem választói tömegek, hanem személyek mozognak. Tehát ha ilyen típusokról beszélünk, mint Csintalan Sándor, akkor aki egy ezt most inkább jó értelemben mondom, egy régi vágású MSZP, aki tényleg baloldali, tehát nem egy megélhetési pártak, hanem egy tényleg baloldali gondolkodású ember, aki visszalép az MSZP-be, ennek politikai üzenete lehetne. Ha tudnánk, hogy vele jön 30 ezer szavazó, aki őt ilyenkor követi, vagy 300 ezer szavazó, és hogy az ő mozgása az kifejez egy politikai értékrendbeli, attitűdbeli társadalmi változás. De szerintem ez nincsen, tehát ez egy embernek a döntése, és én nem látom azt, hogy ennek a nyomában megmozdulnak majd szavazói tömegek, ugyanúgy, ahogy azt sem látom, hogyha nem tudom, 8 párbeszédes átlép a DK-ba, akkor a, nem tudom, az ökopolitikai tömegek azok megindulnak a DK felé. Szóval, hogy ezek nem olyasfajta pártszakadások, mint mondjuk, amikor a spanyol Podemosból kiszáll az egyik vezető személyiség, és egyébként pár hónappal később már olyan pártja van, amelyiknek komoly bejutási, választási esélye vannak. Még csak nem is olyanok, mint amikor a Smerből kiválik Szlovákiában Pellegrini, és miniszterelnök esélyes az új pártjával, hanem hát így szólóban vannak emberek, tehát igazából a magyar politika kicsit, szóval ilyen hírességekből áll, azt hiszem, ugyanúgy azt akartam mondani, hogy ugyanúgy, ahogy sokszor az embernek az a benyomása, hogy, hogy az egész országnak a működése inkább a kirakatról szól, tehát van szép stadionunk, de nincs tömegsportunk, és csak ezt hosszan végig lehetne mondani. Kicsit a magyar politikai élet is ilyen, hogy vannak ilyen celebritások, akik közül vannak tényleg belülről vezérelt, komoly meggyőződéssel rendelkező emberek, de nincsenek mögöttük tömegek.
Az utolsó kérdésem hadd vonatkozzon a pedagógusokra és a státusztörvény miatti helyzetre. Jön a nyár, kitör a vakáció, mi lesz ezen a tiltakozás sorozatnak a folytatása?
Ez nagyon jó kérdés, mert a tanítanék mozgalom tüntetései 2016-ban, ha jól mondom, tulajdonképpen így értek véget, hogy az utolsó nagy évzáró előtti tüntetést nem követte újabb. Itt most egy picit azt hiszem azért más a helyzet, mert végül is ez a tiltakozás sorozat egy nyári szünetet már túlélt, hiszen a választás előtt indult 2022 elején.
Bár a törvény megszavazása tipikusan a nyári szünet idejére fog esni.
Persze, ez így van, és azt hiszem, hogy azzal is számol a kormány, hogy másfél év tiltakozásban igencsak ki lehet fáradni. Azzal, hogy ugye a sztrájkot megnehezítették, lényegében lehetetlenítették, hogy a polgári ingedetlenség eszközét kirúgással honorálták, és ezzel nagyon egyértelműen meghúzta a kormány, hogy meddig hajlandó ezt az egész dolgot elviselni. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy ők erre számítanak, hogy akik eddig tiltakoztak, azok inkább azt élik meg, hogy ennek nem volt értelme abból a szempontból, hogy nem az általuk kívánt változást, hanem egy még rosszabb helyzetet idéztek elő, úgymond abban az értelemben, hogy a kormány, én pontosnak tartom a bosszú törvény szleng kifejezést, ez valóban ez a fajta státusztörvény, ez a tiltakozásokra adott politikai válaszként értelmezhető, szóval szerintem a kormány azzal számol, hogy aki tiltakozott, az eddig kitiltakozta magát, most vagy ki fog lépni.
Mármint a rendszerből?
A rendszerből, az oktatásból, igen. Vagy pedig hát elfogadja, hogy nincs tovább, és elkeseredettségében abba fogja hagyni a tiltakozást, és szép csöndben eltanítgat tovább, és hogy a tömeg pedig legalábbis, mármint a pedagógus társadalom zöme pedig legalábbis nem tiltakozott eddig sem, és ezután sem fog. Tehát, hogy annyira megnehezítik a helyzetet magyarul a kormány részéről a tiltakozó körül, hogy minél nagyobb legyen annak a személyes költsége, hogy hozzájuk bárki fölcsatlakozzon, és az ő számukra is nagyobb legyen a személyes költség annak, hogy folytassák ezt a tiltakozást, miközben nagyon kevés reményük van arra, hogy tényleges változást érjenek el.
Ez főleg már egy elfogadott törvény.
Főleg már egy elfogadott törvény keretei között, és hát ezzel tényleg az a baj, most bárki bármit gondol a pedagógusokról, az iskolarendszerről, a kormányról, szóval sok mindent lehet erről gondolni, de az, hogy nincsenek szaktanárok, meg az, hogy a nemzetközi kompetencia mérésekben milyen rosszul szerepelnek a magyar diákok, ezek azért nem nagyon vitatható dolgok, szóval mindennek az az ára, hogy a kormány arathat még egy-két politikai győzelmet a pedagógusok, a diákok, a szülők fölött, még az is lehet, hogy a kormány ezzel politikai támogatást tud kicsiholni, csak hát éppenséggel közben a magyar oktatási rendszernek ez a mély repülése folytatódik, és akkor nem akarok nagyon messzire menni, de hogy amikor Nagy Márton arról beszél, hogy nem az a cél, hogy a szoftverfejlesztők országává váljunk, az autóipar országa helyett, akkor amikor olvastam ezt az interjút, én úgy széttártam a kezem, és azon gondolkodtam, hogy miért nem lehet? Mert hogy az autóiparhoz, meg az akkumulátorgyártáshoz nem lesz energiánk, nem lesz nyersanyagunk, nem lesz vízünk, de mondjuk a példánál maradva a szoftverfejlesztéshez éppenséggel lehetnének agyaink, és a kormány láthatóan nem ezt az opciót választja mégsem, és azzal, hogy csatát vív, háborút vív a pedagógusokkal szemben, akik nem csak bért, hanem szélesebb tanítási, oktatási szabadságot is követelnek, hát ezzel pont az országnak az nagyjából egészében egyetlen, vagy legalábbis legfontosabb potenciális erőforrását is aláássák és visszavetik.
Ez volt az Elemző, a Szabad Európa podcast sorozata. Mai beszélgetőtársam Lakner Zoltán politológus volt, én Vovesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket!